Köszönöm, hogy itt lehetek. Tudjátok, hogy mit jelent az, mikor a lelkész leveszi az óráját és leteszi maga elé? Az ég a világon semmit. Amit el akar mondani, úgy is elmondja. Azt a feladatot kaptam, hogy először mutatkozzak be. Király János vagyok, Vasadról érkeztem. 16. éve vagyok a gyülekezetben. Egy feleségem van és 6 gyerekem. Van 3 fiunk és 3 lányunk, úgyhogy nagyon sokszor csak azt szoktam mondani, hogy én vagyok a 3 királyfi és 3 királylány apukája. Kárpátaljáról származom. Az Úristen ott szólított meg, és ott értem meg Balazséron, Balazsér nevű községbe, egy táborba, amikor elhívott az ő szolgálatába. Aztán utána gimnáziumba mentem, egy egyházi gimnáziumba jártam. Én mindenáron matematikus akartam lenni. Aztán az Úristen azt mondta, hogy emberhalász leszel. És nem is adtam be máshova a felvételi, meg csak teológiára. Aztán felvettek. Utána Ráckevére kerültem, 5 évig voltam az akkori esperes mellett esperesi káplánként, és amikor ő nyugdíjba ment, akkor kerültem Vasadra, és azóta meg ott szolgálunk, feleségemmel, gyerekeimmel, aztán most már van közöttük, aki 5 és fél éves, meg van, aki 19, úgyhogy közöttük vannak a többiek. Hát magamról ennyit, aztán menjünk tovább, szünetbe, hogyha akartok, még tudunk beszélgetni bármiről. Aztán menjünk tovább az igéhez, de mielőtt az igét felolvasnám, előtte csendesedjünk el egy imádságra. Szentlélek, Úristen, most azért vagyunk itt, mert találkozni szeretnénk veled. A jövetelünknek a célja ez a találkozás. Kérünk, Urunk, könyörülj meg rajtunk, és mindazt, amit magunkkal hoztunk, azt üríts ki a szívből. Gyorsan, pillanatok alatt végezz egy olyan nagy takarítást, hogy mindaz, amin rágódunk, mindaz, ami emész, mindaz a sérelem, seb, ami a szívben van, és leköti a gondolatainkat, leköti a szívnek a hallását, az szűnjön meg. Hadd tudjunk most rád figyelni, és alapvető dolgokban hadd tudjunk újra mindent végig gondolni. Szentlélek, Úristen, áld meg a mi Isten tiszteletünket, a mi imádatunkat, a mi dicséretünket, és add, hogy amíg te munkálkodsz közöttünk, addig a szívünk hadd kerüljön közelebb hozzád. Amen. Az Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. fejezetéből fogom olvasni, a 26-tól a 39-ig terjedő versek, az etióp kincstárnoknak a megtérése. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz, kelj fel, menj délfelé, a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely névtelen. Ő felkelt és elindult. És íme egy etióp férfi, Kandapének, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálembe járt Istent imádni, visszatérőben, hintóján ülve Ézsaiás prófétát olvasta. Ezt mondta a lélek Fülöpnek. Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle, érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt, hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak ez a szakasza, amelyet olvasott, ez volt, amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. Megaláztatásban elvétetett róla az ítélet. Nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. A főember megkérdezte Fülöptől, kérlek, kiről mondja ezt a próféta, önmagáról vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett az írásnak ebből a helyéből kiindulva, hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt a főember. Íme itt a víz. Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjen? Ezt mondta neki Fülöp, ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és a főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta többé a főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Szeretettel köszöntelek benneteket. Körülnéztem, és majdnem azt mondtam, hogy senkit nem ismerek, van egy-két arc, akivel már találkoztam. De mivel nagyrészt nem ismerlek titeket, bátran merem mondani azt, amit az Úristen a szívemre helyezett, mert senki nem fogja azt gondolni, hogy személyeskedek. De remélem, hogy a végén lesz Istennek olyan üzenete, ami mégiscsak személyessé válik az életedbe. A hét kezdetére azt a feladatot kaptam, hogy az igehirdetésben az új életről, a megtérésről, a Krisztus követésről szóljak. Azért, hogy legyen ennek a hétnek egy indítója. Elindulunk valahonnan, és majd remélhetőleg a hét végén megérkeztek valahova. Mindig el kell indulni. Ahhoz, hogy az érkezés megtörténjen, elengedhetetlen az indulás. Éppen ezért ennek az igehirdetésnek azt a címet adtam, hogy a keresztény élet kezdete. A kezdetekről fogunk beszélni. Tudom, hogy sokaknak már ez ismerős, és olyan alapvető dolgokat fogok megemlíteni, amiről azt mondják, hogy jó, hát ezt bármikor lehet hallani, ezt bárki tudhatja, de mégis azt gondolom, hogy amikor csendes hét elindul, akkor a kezdeteket alapvetően végig kell gondolni, mert hogyha ez kimarad, akkor lehet, hogy az érkezés is kimarad. A kezdetek. Nem tudom, mennyire szeretitek a mozifilmeket. Van jó néhány olyan mozifilm, amiből több epizód, több mozifilm megjelenik egymás után, és egyszer csak megjelenik egy olyan epizód, aminek az a cím, hogy a kezdetek. És úgy visszaugrik mindennek az elejére, és elmondja az epizód, hogy hogy alakult ki mindaz, amit már egyébként a néző szeretés megkedvelt, de hogy is kezdődött mindez. Hát most valami hasonló módon azt mondanám, hogy ugorjunk a kezdetekre. Vannak közöttetek olyanok, akik már ismerik az Úr Jézus, mint személyes megváltójukat. Tőletek azt szeretném kérni, hogy ma, ezen a napon, vagy a beszélgetésen, vagy az igehirdetésen elevenítsétek fel a kezdeteket. Hogyan kezdődött az Istennel való kapcsolatod? Mi volt az az első mozzanat? Hogy a jelenések könyvben ugye az első szeretet, amivel megragadott téged az Isten, amivel elhívott, amivel beállított a szolgálatba, a Krisztus követésbe. Nézd végig. Mert amikor az ember végignézi az életének a kezdetét, és látja, hogy Krisztus követés miatt miről mondtam le, mit adtam föl, mit kaptam az Istentől, akkor megerősödik újra abban, hogy jó úton járok. Az életem mély pontjain, amikor voltak nehézségek, és képzeljétek, a lelkésznek is vannak mély pontjai, amikor néha harcot kellett vívni kicsit értelmetlen ügyekben, presbiterekkel, akkor mindig azon elmélkedtem, hogy Uram, miért kell ezt nekem csinálni? És tudjátok, nekem mindig azt hozta elém, amikor elhívott, ember halásszá teszlek. És újra elém került ez az ige, megerősítette azt, hogy hogyan indított el, és a kezdetek, a kezdeti pillanatnak a lendülete, az ereje, az első szeretete, az elhívása, az megerősített abban a mélypontban, hogy jaj, hát nekem ez a feladatom, ezt kell csinálnom, ezért hívott az Isten akkor is, hogyha nehéz vagy fáj, de ezen kell tovább menni. Ez az első feladat. A második, tudom, hogy vannak olyanok, akik keresitek az Istent. Keresitek az Istennel való kapcsolatot, keresitek, mert talán láttátok, hogy milyen jó annak, aki Jézus közelében él, van egyfajta stabil biztonsága, bizonyossága, szándékosan nem azt mondom, hogy önbizalma, mert a keresztényben nem önmagában bízik, hanem az Istenben. És az önbizalmát, ami kívülről annak látszik, az abból fakad, hogy tudom, hogy mit teszek, mert az Isten kijelentette, és ezen az úton haladok. Itt lépek tovább. És mivel határozottan teszem a következő lépésemet, ezért a kívülről szemlélő ember azt mondja, hogy ó, te milyen magabiztos vagy. De hogy vagyok? Ha látnád, mennyi harc van itt legbelül, amíg megharcolom az Úristennel, hogy mi a következő lépésem. És mit megmutatja, és megértem. És te már csak a végeredményt látod. Akik keresitek az Istennel való kapcsolatot, akkor gondoljátok végig, hogy nektek is szükség van egy kezdőpontra, ahol találkozol az Istennel, találkozol az Úr Jézussal. Keressétek Jézust. Azért, mert Jézus keres titeket. Ha szívesen elindulnátok a Krisztus követés útján, csak éppen az a kérdés, hogy hogyan, akkor én hiszem, hogy az Úristen választ ad nektek, neked személyesen ezen a héten arra, hogy hogyan lehet ezen az úton haladni, hogy lehet elindulni. Amíg nincs indulás, addig nincs folytatás sem. Tehát valahol el kell indulni. Ugye hát az Istennek nagyon gazdag az eszköztára abban, hogy valakit megszólítson. És mindenkit másként szólít meg, másként hív el. Pont azért, mert ő a mi életünknek a teremtője. És akkor személyessé teszem, ő a te életednek a teremtője, ő formált meg. Ahogyan az ige mondja, az anyamében megformáltalak, kiválasztottalak, népek prófétájává tettelek, mondja Ézsaiásnak. Úgy formált meg az Isten, hogy tudja, milyen vagy, vagyis ismer téged, ismeri a harcaidat, ismeri a küzdelmeidet, ismeri mindazt, ami benned van, ami a lelked mélyén kavarog, ismeri azt, amivel harcolsz, sőt, ismeri az örömeidet. És ismeri azt is, hogy téged hogyan, mikor és mivel lehet megszólítani, hogy legyen egy ilyen kezdőpont, ahol azt mondod, hogy Uram, most már téged akarlak követni, veled akarom járni ezt az utat, neked akarok szolgálni. Tudja, hív. A kérdés az, hogy te indulsz-e. Elindulsz-e akkor, amikor azt mondja, hogy itt a startkő. Itt az a pillanat, amikor meg kell hoznod a döntést, és azt mondja, hogy ez a döntés a tiéd, el kell indulni. Az etióp kincstárnak soha nem jut el oda, ahova eljut, ha nem veszi a fáradtságot, hogy elinduljon. Majd mindjárt látjátok, mekkora utat tesz meg. És ez a, és ezt az elindulást, ennek a haladását és a keresztény életnek az előre lépését éppen az etióp kincstárnak történetén keresztül szeretném a Szentlélek vezetésével bemutatni, vagyis rámutatni néhány olyan mozzanatra. Rámutatni néhány olyan mozzanatra, ami elengedhetetlen a Krisztus követésnek az útján. Az első ilyen mozzanat, az első ilyen lépés, hogy a Krisztus követő élet egy találkozással kezdődik. Tehát aki azt mondja, hogy az én életem egy Krisztus követő élet, annak az életében kell, hogy legyen egy olyan pont, ahol már találkozott Krisztussal. Találkozás nélkül nincs személyes kapcsolat. Tudom, hogy a mai világban ezt sokan másként gondolják és másként élik meg, de higgyétek el, hogy a Krisztus követésben ez így működik. Szükség van egy személyes kapcsolatra. És azt is tudom, hogy sokan kétségbe vonják ezt azért, mert az Isten láthatatlan, nem tudjuk megragadni, nincs a szemünk előtt, oly módon, mint minden más ezen a világon, de akkor is az ige alapján azt állítom, hogy a Krisztus követő élet egy személyes találkozással kezdődik. És szükséges ez a személyesség. A múlt héten egy hegytetőre mentünk föl egy kilátóhoz az ifisekkel, egy ifis táborban, és hogy megyünk föl, látom, hogy az egyik lány így eléggé gondterhelten lépked, egyedül a többiektől, és oda megyek hozzá, és kérdezem, hogy mi az, amiben ennyire elmerültél, mi az, ami ennyire nyomasz. Aztán így nagyon őszintén elmondja, hogy azt kérdezte tőlem Gergő, leszek-e a barátnője? Komoly kérdés, de az jutott eszembe, és rögtön oda is mondtam, hogy figyelj már, Gergő nincs itt a táborban. Hogyan kérdezte ezt tőled? Hát tegnap, mikor visszakaptuk a telefont, akkor írt nekem messengeren. Mondom, figyelj, azért ezt nem kéne komolyan venni. Ha egy fiú tényleg komolyan gondolja, akkor legyen annyira bátor, hogy elgyűl sétálni, elgyűl fagyizni, elkezd veled ismerkedni, aztán amikor már látja, hogy csillog a szemed, akkor majd megkérdezi személyesen, szemtől szembe. Azt már komolyan lehet venni. Mire az ő válasza? János bácsi, ma ez már nem így működik. Én komolyan vettem a válaszát, mert neki ez egy komoly krízis volt, hogy mit válaszoljon, és azt éreztem, hogy lemaradtam. Elkezdtem ezen gondolkodni, és eszembe jutott egy pár, aki 2 éven keresztül leveleztek, és 2 év után a fiú eljött Magyarországra, Amerikából, és megkérte a lány kezét. Majd összeházasodtak. Hogy kezdtem azon gondolkodni, hogy lehet, hogy ennek a lánynak igaza van, le vagyok maradva. Nem így működnek a dolgok. Aztán eszembe jutott, hogy jó, eszembe jutott ez a példa, de hát ahhoz, hogy összeházasodjanak, hogy megkérje a kezét, csak kellett az a személyes találkozás. Kellett az a pont, amikor találkoznak. Személyes találkozás nélkül nincs Krisztus követő élet. És ez egy nagyon fontos mondat. És azért teszek erre ennyi hangsúlyt, mert azt érzem, hogy ma az emberek ezt úgy félreteszik. Ma már fölmész a világhálóra, bárhonnan letöltheted az igehirdetést. Bárkinek hallgatod az igehirdetését. Ja, nem tetszik, mert a bűnről beszél. Hát ezt most félretesszük, aztán lapozunk tovább, ez majd arról beszél, ami nekem kedves. Ez olyan mazsolázgatás. Mi van akkor, hogyha komolyan veszem az Istent, és végighallgatom, hogy mit akar nekem üzenni? És akkor ebben benne van a személyesség. Hogy odaszánom az időmet, odaszánom a vasárnapomban a délelőttömet, vagy ahogy most így odaszántátok ezt a hetet, hogy itt leültök, és végig figyelitek, hogy mit akar nektek az Isten mondani. Kell ez az élő kapcsolat. Az etiópok kincstárnoka, hadd mondjam így, a szabadsága idején Jeruzsálembe megy. A szabadságotok idejébe ide jöttetek, mert állítom, hogy a legtöbben szabadságot vettetek ki, hogy ide tudjatok jönni erre a hétre. Ő Jeruzsálembe megy. Nem volt rövid ez az út, mert ő hintóval tette meg azt a körülbelül 4000 kilométert. És mégis oda akar eljutni. Miért oda? Biztos vagyok benne, hogy lett volna közelebb is olyan alkalmas hely, ahol eltöltette volna azt a szabadságot, vagy ezt az időt, amit erre szánt, és lehet, hogy még többet is élvezett volna belőle, mert nem kellett volna ennyit utazni azokkal a körülményekkel. De neki konkrét szándéka volt. Ő szándékosan azért megy Jeruzsálembe, hogy az Isten imádja. Nagyon röviden van leírva az elején, hogy ő már visszamegy, visszafelé megy, mert ő Jeruzsálembe jött az Istent imádni. Vagyis amikor elindult, ő konkrétan kiválasztotta Jeruzsálemet, konkrétan kiválasztotta a jeruzsálemi templomot, mert el akart menni abba a templomba, arra a helyre, ahol az élő Istent imádják. Mert ő hallott erről valamit. Mint tudjátok, ma a keresztény ember megéli a hitét, odaéli mások elé, a többiek meg valamit hallanak az Istenről. És egyszer csak elkezdődik valami a gondolataiba, a szívébe, és azt mondja, hogy oda akarok menni. Hallani akarok erről, tudni akarok erről többet. Hát valami ilyen hasonló gondolat fogalmazhatódott meg ennek a kincstárnoknak az életébe, a szívébe, és azt mondja, hogy el akarok menni oda, ahol imádják az Istent, meg akarom nézni, mi történik ott. Miért mondják, hogy ez az élő Isten, amikor mindenütt van Isten? De mégis valami oda húzza. Mit jelent az? Hogy van egy Isten, aki annyira szereti az embert, hogy az egyszülött fiát hajlandó odaadni érte. Mit jelent az, hogy az Isten emberi formában közénk jött? Nyilván ezekről már hallhat valamit. Eljutott a kereszténység híre. Valami megérintette a fülét. Hallott arról, hogy az Isten milyen csodálatos dolgokat visz véghez Jeruzsálembe. Ezért azt mondja, hogy ő a saját szemével szeretné ezt látni, szeretné látni a templomot, hogy ott mi történik, hogyan imádják az Istent, találkozni akar személyesen azzal az Istennel. És itt van egy olyan szándék, amit szeretnék kiemelni. Ő akar, ő keresi az Istent. Az ő szívében ez már megfogalmazódott. Hogy hogyan és hogy munkálta ki az Isten? Nem tudom, nem látom, nem is írja le az ige. De látom, hogy ő ezért jön, imádni akarja. És el is megy Jeruzsálembe, megnézi a templomot, megnézi az áldozati helyeket, mert nyilván, ha bemegy a templomba, akkor látja az áldozati oltárokat, amik ott el vannak helyezve, látja, hogyan imádják a zsidók az ő istenüket, sőt, még a szuvenyírboltba is bemegy, hát tekercset vásárol magának. Visz haza valamit. Nem is olcsó. Egy tekercs nem volt olcsó abban az időben. Megveszi Ézsaiás tekercsét, megy haza, majd ezt viszi. És a leírásból azt feltételezem, azt látom, hogy van valami furcsa érzése, van egyfajta hiányérzete. nem tudom, hogy volt-e már veletek ilyen, elmentél egy kinézett helyre nyaralni, na majd ez milyen jó lesz, aztán eltelt az a hétvége, vagy az egész hét, elindulsz haza, jó volt, de valami hiányzott belőle. Valami többet vártam ennél. Na hát neki is valami hasonló érzése van, van egy hiányérzete, szép volt minden, de valami nem jó. És tudjátok, mi hiányzik? A személyes találkozás. Ő azért megy, mert ő személyesen akar találkozni ezzel az Istennel, akiről valamit hallott, és hát látta, hogy ott mindenki végzi a dolgát, de az a személyesség hiányzik belőle. Na, ez nincs meg. Nem volt olyan személyes élménye, amiben megérte volna a találkozást. Uram, itt vagyok, azért jöttem, mert találkozni akarok veled, te meg megszólítasz engem. Na, ez hiányzott ebből. Kicsit a másik oldalt is nézzük meg. Az Isten ugyanúgy, sőt sokkal jobban, szervezi ezt a találkozást. Ez az emberi oldala, ahogy az ember elkezdi keresni az Istent, és szervezi a saját életében a találkozást, mert azért ez egy komoly szervezési munka volt, hogy ő elmenjen Etiópiából Jeruzsálembe. Másik oldalon viszont Isten szervezi a találkozást. Látja a szívének a vágyát, látta, hogy ez az ember nem csak templomlátogató turista, hanem, és nem csak a látványosságot keresi, hanem többet szeretne ennél. Ő találkozni akar az Istennel. Nem csak a templommal, nem csak a kőfalakkal, nem csak a tekercset akarja látni, nem csak azt, hogy hogyan végzik el az áldozatot, hanem mögé akar látni, a tartalmat szeretné látni. Miért így csinálják? Ki van mögötte? Ki az, aki ráveszi ezeket az embereket, hogy ezt így csinálják? Hát nem látják az Isteniket. Nincs egy szobor, nincs egy faragott kép az egész templomban, akit imádnak. Hát mégis akarok vele találkozni. És az Istennek erre a helyzetre van egy megoldása. Pont azért, mert látja a szívét. És egy nagyon fontos kérdés, hogy mi van a szívedben? Mi van a szívedben akkor, amikor idejöttél, mit hoztál magaddal, és milyen vágyak vannak benne? Az Isten ezeket is látja. És látja ennek az őszinteségét is, meg néha látja az álságosságát is. Mert néha egészen más van a szívünkben, mint amit kifelé mondunk. És néha ilyenek vagyunk. Az Istennek van egy megoldása, ugyanis van egy szolgája, akit Fülöpnek hívnak, és Fülöpöt oda rendeli a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, néptelen ez az út, olyan, mint amikor Vác után letérek, így errefelé jöttem, és így alig találkoztam a kocsival, de mégis oda kell menni. Fülöp nem érti, hát miért menjek oda, amikor ő Samáriába van, Samáriába prédikál az embereknek, samaritánusoknak, és emberek térnek meg. Megkapják a Szentlélek ajándékát. Mondhatnám így, tömegek. Most meg miért menjek egy olyan útra, ahol nincs senki? Néptelen. Viszont az Isten mondta, ezért oda kell menni. És milyen jó ez az engedelmesség. Ha az Isten küld, akkor megyek. Ezt látni az ő szolgájában. Oda megy erre az útra, azért, mert találkoznia kell ezzel a főemberrel. Az Isten megszervezi ezt a találkozást úgy, hogy az ember nem érti, hogy miért kell oda menni, de az Isten látja és tudja. Sok ilyen van a te életedben is, meg az enyémben is, amikor valahova elindít, nem is tudom miért, de valamiért meg kell szólítanom azt az embert, meg kell kérdezzem, föl kell hívjam. Ha elmulasztod, az tragédia. Még mindig bennem van egy ilyen mulasztási bűn. Egyszer szóltak a gyülekezetbe, hogy tiszteletes úr, itt van az öreg bácsi, a felesége mindig járt templomba, igaz, hogy ő nem nagyon, de azt mondták neki, hogy beteg. Meg kéne látogatni. Persze, elő a naptárt. Hát hétvége jön, az tele van, de figyeljetek, kedden el tudok menni hozzá. Jó. Majd hétfőn este fölhívtak, hogy meghalt. És azóta ott van bennem, hogy én ezt elmulasztottam, ezt a találkozást. Az Isten elkészítette, indított, de én elmulasztottam. Hát Fülöp ennél sokkal bölcsebb volt, és az Isten indította, és ment, és oda megy, ahol ott van a találkozási hely. A meeting point. Sétál az úton, elhalad mellette a hintó, és az Isten arra indítja, hogy szaladjon oda, és kérdezze meg, hogy érted, amit olvasol? Hát nem tudom, ez egy kicsit ilyen erős kérdés lenne, nem? megkérdeznéd a mellette ülőt a vonaton, hogy te érted, amit olvasol? Mi a szövegértési feladat, vagy mi? És érdekes módon az etióp kincstárnak ez komolyan veszi ezt a kérdést. Azért, mert nem hecből jön, nem azért, hogy számon kérje másikat, hanem őszinte szívből jön, és ő őszintén tud erre válaszolni. Hogy érteném, ha nincs, aki megmagyarázza? Hát nem értem. Majd mellé ül a hintóra, és ott történik a beszélgetés. És ebben a beszélgetésben megtörténik a találkozás, amit annyira várt ez az etióp főember. Én nem tudom, hogy honnan jöttetek, hogy milyen messziről utaztatok ide a Börzsönybe. Zárójelbe teszem, jó, ne értsétek félre, nem is érdekel. Sokkal inkább az érdekel, hogy hogyan jöttél. Az érdekel, hogy mi van a szívedben. Sokkal inkább az érdekel, hogy mi hozott téged ide. Mi volt az, ami megmozdította a gondolataidat, a lelkedet, és erre a kérdésre nem nekem kell, hogy megadd a választ, hanem az Isten előtt kell válaszolj, hogy mi hozott téged ide? Tényleg az Istennel akarsz találkozni? Valóban vele akarsz beszélgetni? Ott van a szívedben az a vágy, hogy Uram, én azért vagyok itt, azért léptem ki az életem mókus kerekéből, a hétköznapi munkából, a rohanásból, mert meg akarok állni, és veled akarok találkozni. Szeretném, hogyha ez a találkozás egy olyan pillanat lenne, ami nem ér véget. Vagyis jönnél velem tovább. Vagyis én megyek utánad, mert te mész elő. Én meg követlek. Így kezdődik a keresztény Krisztus követő élet. Ehhez a találkozáshoz keresni kell. Szükséges a keresés. Keresni az Istent. Ez az emberi feladat, emberi felelősség. Nézzétek meg ezt az etióp embert. Ennek mindene megvan. Tudnátok-e olyat mondani az akkori korból, amit ő ne kaphatna meg? Azt olvassuk róla, egy etióp férfi, Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főemberét, aki egész királya kincstára fölé volt rendelve. Az ország kincstárának a felügyelője. Ma ezt mondanánk, jó, a pénzügyminiszter. Tekintélyes, gazdag, mindene megvan. Szerintetek mibe szenved ez hiányt? Semmiben. Igen, abban igen, igazad van. De mindene megvan. Bármit szeretne megvenni, megveheti. Bárhova szeretne elmenni, megteheti. Nincs olyan, aki ellen mondana neki. Mert befolyása van. Nála van a kincstár kulcsa. Tipikusan egy olyan pozíció, amire mi emberek azt mondjuk, hogy na, ez kell, hát ezt akarom megszerezni, hát de jó lenne, ha nekem is ilyen lenne. Hát erre vágyok, hogy ne azon kelljen rágódni, hogy most mennyiért veszem meg a felvágottat, meg a sajtot a boltba, elég lesz a hó végén, ki tudom-e fizetni az albérletet, el tudok-e menni valahova. Milyen jó lenne, ha nem lennének ilyen korlátai. Milyen jó lenne, ha lenne ilyen tekintélye. Képzeljétek, ez az ember elérte, mindent elért, amiről néha mi álmodunk, vagy vágyunk, és mégis a szíve üres. Nincs ott semmi. Fönt van a csúcson, és ezt a csúcson rájön, hogy kiábrándult az élete. Megvan a saját népének az istenei, és ő mégis hall egy élő Istenről, aki szereti az embert, és ezt szeretné megkeresni. Ő keresni akarja azt az Istent, aki ennyire szeret. És ott van benne a vágy. Ezért megy Jeruzsálembe, hogy imádhassa az Istent. Tudjátok, az elérhető vágyak, azok nem elégítik ki a belső lelki vágyat a szívben. Sok mindent el tudunk mérni, de utána vannak csalódásaink. Van egy ismerősöm, 16 évesen megvette az első autóját. Egy 25 éves autó volt, de ez volt az első autója. Ő az autók szerelmese. Azóta már rengetegszer lecserélte, és mindig elmondja, hogy megvan a vágy, ha ezt megszerzem, ez betölti az életemet. Majd megszerzi, így állunk, hogy asztal, ilyen autó, de jó. Mert nem az igazi, kéne egy másik. És akkor arra gyűjt, hogy ezt eladja, és vesz egy másikat, és ezt csinálja most már 2 évtizede. És megvan, de ott belül valami hiányzik. Az elérhető vágyak nem teljesítették be azt, amire ő vágyik. Rájött, hogy a léleknek a békességét nem adhatja meg az, amivel ő otthon találkozik. Vannak neki saját bálványai, de nem, ez kevés, ez nem elég. Ezért utazik kb. 4000 kilométert, hintóval lesz hihetetlenül hosszú, de vállalja. Mert mindenre hajlandó azért, hogy az Istennel találkozzon, hogy megkeresse azt az Istent, aki itt belül ki tudja elégíteni a szívének a vágyát. Neked nem kell 4000 kilométert utaznod, ahhoz, hogy az Istennel találkozz. És lehet, hogy néha mégis nehezebb oda nyúlni a polcra és levenni a Bibliát, és azt mondani, hogy Uram, most mindent félreteszek, mert csak veled akarok foglalkozni. Meglátogattam egyszer egy családot, beszélgettünk a Bibliáról, és azt mondja, tiszteltes úr, hát nekem van a saját Bibliám. Konfirmációra kaptam. Nézze csak, így fölül a polcra leveszi. Így repül a por róla. Gondolkodtam, hogy na vajon mikor vette le utoljára. Szerintem a tavaszi nagytakarításnál is kimaradt. Ez nem személyes kapcsolat. Csak ennyit kellene megtenni. És ha megteszem, akkor már is ott van az Isten, és megadom a lehetőséget, hogy szóljon. Ez az, amit az ember megtehet. Vagy odaszánja a délelőttjét, odaszánja az idejét, odaszánja az alkalmat, hogy megadja a lehetőséget az Isten keresésre. Tudod, a másik oldalt, ha nézzük, az Isten már mindent megtett azért, hogy veled tudjon találkozni. És az a minden, amiről beszélek, az ott van a Golgota tetején. Azon a kereszten, ami ma is világít. Persze már nincs ott az a kereszt, de maga a kereszt égye. Az, hogy Krisztus meghalt a kereszten, azzal az Isten mindent megtett azért, hogy te bármikor oda mehess hozzá. Mert téged keres. Mindent megtett azért, hogy az utad egyenes út legyen az Istenhez. Mi meg ilyen varkabetűket járunk körbe. Készíti az Isten a vele való találkozást. Most már látod, hogy az Isten megtett mindent az ő szeretetéből, mi az, amit te vagy hajlandó megtenni. Csak kicsit hamarabb kellene fölkelni. Azt mondja nekem az egyik ismerősöm, amikor beszélgettünk vele a reggeli csendességről, tudod te milyen nehéz 10 perce hamarabb fölkelni? Mondtam neki, hogy nem, mert én mindig korán kelek, mindig fölébredek, még csak óra csengés előtt, úgyhogy én nem tudom, mert én már megszoktam. Nekem beépődött az életembe. Hogy amikor a család még alszik, és a gyerekek csöndben vannak, akkor én is el tudok csendesedni az Isten előtt. És én már nem tudom, hogy milyen nehéz, mert része az életemnek. Hát erre mindent gondoltam. Próbáld ki. Hogy beiktatod az életedbe, hogy nem akkor kezd, hanem az óra kicsit hamarabb végezt, és lesz arra időt, hogy elolvasd a napjegyét. Keresni az Istent, mert az Isten keres téged. És így jutunk el a harmadik üzeneti ezennek a történetnek, hogy nem csak keresi az Isten az embert, hanem szeretne bemutatkozni. Szeretne megismertetni velünk önmagát. Azt szeretné, hogyha tudnád, hogy kicsoda ez a Jézus. Ez az etióp főember semmit nem tud Jézusról. Hall valamit, de semmi konkrét információja nincs. Ellenben ismeri saját pogány bálványáldozati kultuszukat. Etiópiában a holdistent imádták, meg a kígyóistent imádták, ezeket faragták ki, ott voltak a szobrok, és megvolt a saját kultuszuk, hogyan kell ott áldozatot bemutatni, hogyan kell imádni, mit kell ehhez tenni, hogy eleget tegyenek ennek a kultusznak, de ez kevés volt ahhoz, hogy ő megtalálja a békességét. Ezt ismerte, de Jézust nem. A bűn alól ez nem mentesítette föl. Tudom, hogy sok mindent ismersz ennek a világnak a rendjéből, módjából. Az is lehet, hogy megvannak a saját kisbetűs isteneid, ami már úgy beivódott az életedbe, de az lenne a fontos, hogy ne ezekről tudj minél többet, hanem tudj minél többet Jézusról. Egy hittan táborba csináltunk egy kis vetélkedőt egyik este, egyik délután, és volt hát néhány bibliaismereti kérdés azokból a történetekből, amit a gyerek táborban, meg a hittan órákon tanultunk, és a végén jön az egyik gyerek, túl full, mi a baj? Ez a vetélkedő rossz volt. Miért volt rossz ez a vetélkedő?
János bácsi, a betélkedőben egy kérdése volt a dínókról. Miért? Hát azokról én mindent tudok, Jézusról semmit nem tudok, miért csak róla kérdezem? Bezzek, ha a dínókról kérdezett volna. Igen, megvannak a saját kis képeink, képzeteink, amiről mindent tudunk, de Jézusról nem. Hát így volt valahogy ezzel ez a főember is. Jézus meg szeretne neki bemutatkozni személyesen. Ehhez használta Fülöpöt, azt az egyszerű tanítványt. Gondolj bele, hányszor akart az Isten már neked bemutatkozni? Úgy, hogy ilyen egyszerű tanítványokat, egyszerű hétköznapi embereket használt. Lehet, hogy azt mondod, nem igazán ismered, nem igazán mered elfogadni az ő véleményét, de Jézus mégis embereket használ ahhoz, hogy bemutassa önmagát. Elfogadod-e, hogy az Isten a maga módján, úgy, ahogy ő akar, úgy akar bemutatkozni? Nem úgy, ahogyan te. Van-e benned annyi alázat, hogy elfogadd Istent olyannak, ahogyan bemutatkozik, és elfogadd, hogy Isten sokszor úgy mutatkozik be, hogy olyan embereket használ, akinek kevesebb diplomája van, mint neked, kevesebb élettapasztalata van, mint neked, vagy kevesebb tekintélye van, mint neked a társadalomban. És mégis ő az, aki meg tudja mondani, kicsoda Jézus Krisztus. Mert neki van hite, Krisztus ismerete, és ő tud erről beszámolni. Neked van Krisztus ismereted? Vagy van tudásod, tapasztalatod erről a világból? Minden tudsz, hogy hogyan kell megoldani, csak éppen azt nem tudod, hogy hogyan működik az Isten szent lelkének az ereje, aki meg akar ajándékozni mindenféle harc és küzdelem nélkül, ajándékokat akar neked adni. Vagy lehet, hogy elég büszke vagy ahhoz, hogy azt mondd, hogy na hát nehogy már ő mondja meg nekem. Ez az etióp főember nem szégyelli azt, hogy jön valaki, és megkérdezi, hogy na, érted, amit olvasol? És azt mondja, hogy ülj ide mellé. Tisztában van vele, hogy rangban alatta van, tisztában van vele, hogy anyagi kérdésekben ő jóval fölötte áll, és azzal is tisztában van, hogy amit én itt olvasok, fogalmam sincs, miről szól. De megérthetem. Egy felnőtt konfirmációs képzésen, körülbelül 10 éve volt, jön egy illető, és azt mondja, hogy én szeretnék megkeresztelkedni, és mindig az első kérdésem, miért szeretnél megkeresztelkedni? Azt mondja, hogy hát gyerekkoromban ez kimaradt, és elkezdtem most olvasni a Bibliát, és semmit nem értek. Úgy gondoltam, ha megkeresztelkedek, majd fogom érteni. Mondtam, hogy jó helyen keresed, csak még formálódjunk egy kicsit, és elmondtam neki, hogy hogyan lehet az igét olvasni, beszélgettünk erről, hogy ez a lélek munkája, hogy megérts, és elkezdtünk haladni, sok mindent elmondtam neki, beszélgettünk, csak az eredmény körülbelül 2 héttel később jön, és mondja, hogy képzeld el, azt olvastam-e, most mond egy történetet, és ez nem arról szól, hogy, és elkezdi magyarázni azt a történetet, hogy miről szól. És mondtam neki, hogy te erről szól, látod, ez a lélek munkája. Amikor megérted, mert megengeded, hogy az Isten igéje világossá váljon előtted. Hát így volt ezzel ez a főember is, beismeri, hogy semmit nem tud, és most már szeretne tudni Jézusról. Hasonló történet, szintén egy felnőtt konfirmandus, ez most történt, épp indítottunk most egy csoportot. Meghirdettem, és oda jön hozzám valaki, aki nemrég kezdett el templomba járni, és azt mondja, hogy hát jó lenne, hogyha én is megkeresztelkednék, de figyelmeztetlek, én semmit nem tudok Istenről. No, akkor itt a helyed. Így is lehet jönni? Csak így lehet jönni. Amikor elismered, hogy nem tudok semmit, és várom, hogy az Isten igéje megmutassa, hogy ki ő. És olyan lelkesen olvassam végig az evangéliumot, mert most éppen ott tartunk, hogy azokat olvassuk végig, és megbeszéljük, és mindig van őszinte kérdése. És látom, hogy ő keresi az Istent, és akar vele találkozni. Így ül Fülöp az etióp főember mellé, és itt történik meg ebben a beszélgetésben az a csoda, hogy felismeri, kicsoda Jézus. Itt már van egy személyes találkozás, mert megismeri. Mert arról beszél Fülöp, hogy hogyan megy Jézus ártatlan bárányként a keresztre, némán viselve a szenvedést. És megvan a személyes találkozás. Megvan az a pont, ahonnan indul az ő elkötelezett, kiindult élete. És akkor van még 2 apró mozzanat, és ezt szeretném megemlíteni, ebben az egyik az elköteleződés. Ha valaki Krisztust akarja követni, abban döntenie kell, hogy én elkötelezem magam Krisztus mellett. Megismerte Jézust, a keresésben rátalált, tudja, hogy mit tett érte Jézus, és azt mondja, hogy hozzá akarok tartozni. Mi annak a jele, hogy ez látható legyen? És akkor beszélnek a keresztségről, és rögtön felbuzdul. Hát itt a víz, itt megyünk el a folyó mellett, akkor keresztelkedjünk meg, mi kell ehhez? És azt mondja, hogy ha hiszed, ha tiszta szívből hiszed, akkor lehet. És kimondja, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Egy nagyon őszinte és komoly bizonyságtétel. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Amíg ezt nem tudod őszintén, tiszta szívből kimondani, addig nincs meg ez a kiindulási pont, a találkozás. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Mondjuk ki ezt együtt, jó? Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Kóstolgasd ezt a mondatot még a mai napon, hogy szívedbe tudod-e zárni. Ha igen, akkor mehetsz tovább, mert akkor elindult az életed ezen az úton. Ez az elköteleződés. Hozzá tartozok, az övé vagyok. És végül egy utolsó mozzanat, ami már nem a kezdete a keresztény útnak, de tudni kell róla, hogy a Krisztus követő élet eredményes élet. Van eredménye. Nem fogod most látni. Lehet, hogy jövőre se fogod látni. De van eredménye. Hogyha megnézzük ennek az embernek az életét, a megtérése után ő visszamegy Etiópiába, folytatja az életét. Nem írja le a Biblia, hogy mi történik vele, és azt se írja le, hogy hogyan működik ő ott, és mit tesz. Viszont ha belenézek a történelembe, és kicsit elmélyedek a történelem napjain, akkor azt látom, hogy az evangélium eljutott Etiópiába, és amikor a gyarmatosítók ott járnak, akkor az etiópoknak a 40%-a kopt keresztény, 20%-a keresztény, tehát a lakosság 60%-a keresztény ember. Amikor mennek a portugálok hódítani, és viszik a katolikus hitüket, ők mindenképpen megpróbálják ezt erőltetni. Hát a lakosságnak kevesebb, mint 1%-a, 0,67%, nem tudom pontosan, katolikus. A többi honnan jön? Honnan a régmúltból. Mert jött valaki, és hozta a hitét, és megélte. Ez már az eredmény. Egy olyan országban, ami körülbelül 12-szer akkora, mint a mi kis országunk, egy olyan országban, ahol a lakosság körülbelül 13-szor annyi, mint a mi országunk lakossága, annak a 60%-a keresztény ember, és annak vallja magát nagyon komolyan. Honnan indul? Valahonnan onnan mélyről, amikor valaki megmeri vallani a hitét, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Találkozik vele, az életének része lesz, és valami titokzatos módon, nem látjuk, hogyan, mert nem írja le sehol se az ige, se a történelem konkrétan, csak egyszerűen kifejlődik egy keresztény közösség. Jézus Krisztus követőinek a száma megnövekszik. Az elvetett mustármag nagy fává nő. Adja az Úristen, hogy végig gondolva a saját életeteket, ne csak az legyen a cél, hogy most hol járok, hanem legyen az is szemetek előtt, hogy az Istennek célja van veled, mert valami eredményt szeretne elérni. Nem egy eredménycentrikus világ, keresztény élet és a Krisztus követés, de az Istennek mindig megvannak a céljai, és ő hozza majd az eredményeket is. Amen. Hagyjuk meg a fejünket egy imádságra. Urunk, azért vagyunk itt, mert téged keresünk. Szeretnénk találkozni veled, és a találkozásban megélni, hogy te mennyire szeretsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy ez a találkozás egy olyan találkozás, amit mi próbálunk előkészíteni, de a te lelked munkája nélkül nem jön létre. Ezért kérjük, munkálkodj. Munkálkodj a te igéddel, munkálkodj a beszélgetésekben, munkálkodj a te igédnek hirdetésében és olvasásában, hadd ismerjünk meg téged, és hadd szülessen meg bennünk a döntés, az elköteleződés, hogy a te szolgáid akarunk lenni. És ha már megszületett, erősítsd ezt bennünk, Urunk, hogy a hit megerősödve gyümölcsöt teremjen, hadd tudja a cselekvést magával hozni, az igének a hirdetését magával hozni, hadd terjedjen minél több ember számára a rólad szóló örömhír. Jöjj, Szentlélek, Úristen, munkálkodj bennünk és közöttünk. Amen. Nem sokára kezdődik majd a csoportbeszélgetés. Csak néhány szempontot szeretnék mondani. Mondjátok el egymásnak csoportbeszélgetésben, mi volt az első találkozás, ahol Krisztussal találkoztál, vagy mondd el, hogy milyen találkozásra vársz őszintén a szíved mélyén. Hol tart a Krisztus ismereted? Mi az, amit ismersz, mi az, amit nem tudsz, és mi az, amit tudsz Jézusról, és mi az, amit hiszel? A hit és a tudás nem ugyanaz. Sok mindent hallhattál igehirdetésben, itt tanórán, konfirmációs órán, bárhol, és mi az, amit ebből elmersz hinni. És hol tartasz az elköteleződésben? Mennyire tudsz odaszánt életet élni a Krisztus követésben? Csak néhány gondolatébresztő kérdés, aztán bármit, amit közben fölírtatok, lehet róla beszélgetni, csak hát ha ezen el tudtok indulni. Köszönjük.